Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, és folytatjuk a beszélgetést Farkas Kevin, fiatal, nagyon tehetséges motorversenyzővel, és Tóth Imrével, coachsal, Kevin felkészítőjével, korábbi MotoGP pilótával. Tartsanak velünk!
Sportérték a Trend FM-en.
Időmérős típus vagy, vagy olyan, aki inkább hátrébb van a griden, aztán versenyző típus vagy?
Ezen is sokat fejlődtünk. Ugye eddig inkább olyan voltam, aki nem tud kvalifikálni, és ezt így kimondom, mert igazából így volt, tehát tényleg eddig 14-16 tizedik helyekről indultunk, ugye az első Northern Talent Cup-os évben, amiből most ki tudok indulni, illetve a másik Northern Talent Cup-os szezon első felében is ugyanígy voltunk. Annak ellenére tudtam futamot nyerni például a tizedik helyről is, szóval annyira nem volt vészes akkor se a dolog, de nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt kiküszöböljük, úgymond, tehát kimentünk az Euroringre, az ott van Örkénnél, Örkénytől nem messze, és azt csináltuk folyamatosan, hogy jó, felmentem egy kör, rakjunk oda egy időt, nézzük meg, mit tudunk. Oké, lejövök, felmegyek két kör megint, és ez folyamatosan nap, mint nap, egy egész nyarat szenteltünk erre, de meg lett az eredménye, ugyanis sikerült az utolsó pár futamon már elsősorban rajtolni, szóval kifizetődött, de még mindig inkább versenytípusnak tartom magam, hogy inkább versenyen tudok nagyobbat villantani, mint időmérőn.
Ha mondjuk fiatalabb korosztályban több azért az előzés versenyeken, mint minél inkább idősebb egy versenyző? Vagy nincs ilyen ilyen laikus megfigyelés igazából, de nem biztos, hogy így van, azért kérdezlek titeket.
Szerintem ez inkább a motortól függ, mert például most a GP-ben, a MotoGP-ben eléggé kevesebb az előzés, mint például 10 éve volt, ez viszont aerodinamikailag is nagyon nagy szerepet játszik, ugye, hogy megjelentek az aerodinamikai eszközök, a szárnyak, tehát ez miatt is kevesebb ott az előzés, de mivel ugye például Rookies Cup-ban ugye nincsenek szárnyak, tehát van egy idom, és igazából ennyi az aerodinamika, úgyhogy itt nyilván több az előzés, ugye nincs olyan aerodinamikai elem, ami például gátolja azt, hogy a szélárnyékban ne tudjál előzni, szóval igen, itt több az előzés, de ez nem korhoz kötött szerintem, és nem hallottam még ilyen.
Hát van olyan kanyar, ahol mondjuk négyen mennek be egyszerre, tehát azért elég izgalmas ez a kisebb, tehát ez a 250-es kategória, ugye ezek kisebb motorok is, könnyebb is persze terelgetni, és elvileg ugye teljesen egyformák, tehát motorerőben ilyenek csak az számít, hogy éppen ki hány kiló, meg hogy bújik be az idom mögé, meg milyen jó féktávot vesz, ugye, meg ki húzza előbb a gázt, és ezáltal azért rengeteg előzés van, tehát nagyon izgalmas.
Igen, ez a bátorság, ez egy extrém sportnak mondható szinten.
Igen, hát bátorság, de ész is kell hozzá azért, tehát elszállva úgy, hogy az agy most kikapcsol, és akkor na majd én megmutatom. Hát
voltak már belőle balesetek.
Az hatalmas bukáshoz vezet.
Úgy milyen állapotba kell kerülni egyébként egy verseny előtt, hogy az ideális legyen?
Hát igazából le kell menni alfába, meg bétába.
Jó, mondjuk minden ilyen sportoló halvérű, tehát ez egyértelmű.
Nem minden sportoló halvérű.
De annak kellene lenni, nem?
Hát jobb az, hogyha hideg fejjel megy fel az ember, mert most például, hogyha megnézzünk valakit, aki hideg fejjel megy fel, sokkal, ha nem is, mondjuk nem is annyira gyors, de legalább konzisztens, és mondjuk nem dobálja el két versenyenként szemben egy olyan emberrel, aki forró fejű, nagyon gyors, de minek, hogyha eldobálja folyamatosan.
Szóval. Igen, neki nem egyenletes a teljesítmény, egyszer nyer kettő futamot, aztán meg kiesik kétszer.
Nekem a rajtrácson szoktam mondani, ugye, hogy most nagyon izgulok, mondom, az nagyon jó, szuper, akkor jó lesz, akkor minden jó. Úgyhogy, és így is szokott lenni. Tehát mikor a legjobban izgult, akkor 10 másodperccel megnyerte a verseny, vagyis a 8,5-el pontosabban a verseny. Úgyhogy én is izgultam, tehát tudom milyen, amikor ott izgul a rajtrácson, ugye, és izgulni is kell. Tehát ez adja az adrenalint. Úgyhogy, de ez igazából kialszik a piros, akkor ez meg is szűnik, és akkor már tényleg rajta is látni, hogy csak arra koncentrál, ami a dolga.
Igen, de nagyon jó, hogy nincs rádiós isakban, mert akkor lehet, hogy egyesek elszörnyűködnének azon, hogy mindenki mit vág a másikhoz.
Nem, mint hogy a versenytársaidhoz.
Hozzájuk is, meg ők is hozzám. Tehát nyilván azért magamból kiindulva én tudom, hogy én szoktam magamból beszélni. Ugye ez most mindenki úgy veszi, ahogy szeretné. De ugye a sisak alatt én szoktam magamból beszélni, hogy ezt elrontottam, jó, következőleg így, szóval nagyjából ilyeneket. De például, hogyha valaki nem igazán kedves hozzám mondjuk a 10-es kanyarba, akkor azért ott szoktam pár dolgot
hozzám. Hát az igen, nyomdafestéket nem igazán tűrő, de hát ez benne van a versenyhevében.
Nyilván benne van, de utána igazából lejövünk, megbeszéljük a dolgokat, és igazából tök jót röhögünk a dolgon, szóval persze. Igazából csak ott a pillanat hevében olyan, hogy miért.
Példaképed nyilván Tóth Imre, de utána Talmácsi Gábor, vagy?
Hát, hogyha a magyarokat kell mondani, akkor Tóth Imre nem, de szeretjük Tóth Imre. Nem, tényleg Imi azért példakép, ugye Talmácsi Gábor is nyilván, ugye egyetlen magyar Moto3-as világbajnok, mondom, vagy 125 világbajnok.
Akkor még 125-nek hívtak, ami most Moto3, ugye?
Yeah. Igen. Hogyha viszont így nagy általánosságból beszélünk, akkor nyilván ott van Valentino Rossi, Fabio Quartararo, ugye újdonsült világbajnok, most már nem, de vagyis, hogy még világbajnok, csak idén.
Ide nem fog el.
Tavaly, ugye Bagnaia behúzta előtte, de hát ez van, ilyen, ez benne van a pakliba, de reméljük, hogy idén behúzza a világbajnoki trófeát, még hogyha a mellettem ülő kedves Tóth Imre azt gondolja, hogy ez sajnos nem fog sikerülni, de hát én mindig pozitívan állok a dolgokhoz.
Nehéz Kevinnel néha, vagy teljesen harmonikus az együtt töltött idő, meg a munka? Jól halad, könnyedén halad?
Van, amikor harmonikus, de...
Engem kérdeztek, bocsánat.
Jaj, elnézést.
Hát a mai 15-16 évesek azért azt gondolom, hogy nem olyanok, mint mi voltunk, szerintem, 15-16 évesek, úgyhogy ugye ez a tech világban mindenféle szociál médián ugye ott vagyunk. Ez azért el tudja őket vinni, varázsolni sok mindenbe. De mivel ilyen sportoló, azt gondolom, tehát nem nehéz vele dolgozni, mert tényleg hamar helyre lehet tenni, hogyha úgymond úgy látja az ember felnőtt fejjel, hogy épp rossz irányba megy, azért ő hamar regenerálódik, ugye, mert tényleg tehát a hivatás az, hogy világbajnok legyen, és csak ezt a célt követi, ez van a feje előtt, és ezáltal megtesz mindent, hogy ez sikerüljön. És ez miatt azért könnyebb dolgom van vele, mondjuk, mint hogyha egy, nem is tudom, most bármilyen másik sportom, azért ez egy veszélyes sport, tehát itt ott kell lenni észben, hogy ott legyen az ember.
Hát kívánom neked, Kevin, hogy jöjjön össze ez a MotoGP, köszönöm. A világbajnoki cím pláne.
Köszönöm, én is reménykedem.
És köszönöm, hogy itt jártatok Farkas Kevin motorversenyzővel és Tóth Imrével, a trénerével, kóccsal, korábbi MotoGP versenyzővel beszélgettem itt a Sportérték első részében. Maradjanak velünk, folytatjuk a műsort. Nektek pedig köszönöm.
Köszönjük szépen.
Sportérték a Trend FM-en.
Ahogy azt már minden bizonnyal a legtöbb hallgató tudja, a Ferencváros férfi labdarúgó csapata német ellenféllel, nevezetesen a Bayer Leverkusennel találkozik az Európa Liga 8-döntőjében. A múlt hét pénteki sorsoláson éppen a Fradi korábbi klub legendája, Gera Zoltán húzta össze ezt a két együttest. Az első találkozót március 9-én Németországban bonyolítják le, 18 óra 45 perckor, míg a visszavágót rendezik majd Magyarországon. Március 16-án 21 órától fogadja a Fradi a Bayer Leverkusent. Némiképp ismerős lehet ez a párosítás mindkét együttesnek, ugyanis a legutóbbi Európa Liga csoportkörben már találkozott egymással a két gárda, akkor Németországban a Leverkusen 2-1-re tudott győzni, majd a visszavágón, idehaza Budapesten a Fradi revansot vett, az azóta már az Union Berlinhez igazolt tunéziai Lajduni találatával 1-0-ra tudott győzni a magyar rekordbajnok. A Sportérték megkereste a Ferencvárost, hogy reagáljon a klub valamely játékosa vagy vezetője a sorsolásra. Mindez idáig nem kaptunk választ a klubtól, ugyanakkor a Fradi azért mégiscsak reagált a sorsolásra a Ferencváros hivatalos fórumainak, csatornáinak. Dibusz Dénes, az együttes hálóőre éppen utalt a Leverkusen elleni legutóbbi két mérkőzésre. Azt mondta, azokból a mérkőzésekből is erőt meríthetünk, és elhihetjük, hogy van keresnivalónk. Majd hozzátette, előzetesen a Leverkusent egy jó ellenfélnek gondoltam, ugyan nem a legnagyobb sztárklubok egyike, de stílusos futballt játszik. A feladat adott, bízom benne, hogy eredményesek tudunk lenni. Máté Csaba, a Ferencváros pályaedzője is nyilatkozott. Ő azt mondta, ismerős csapat, a korábbi két meccsünk alapján most jöhetnének a 11-esek a Puskás arénában. Szurkoló szempontból is jó ellenfél, hiszen várhatóan sokan elkísérik majd a Leverkusent. Mindkét csapat átalakult azóta, a Leverkusennél az új edző, Xabi Alonso, megváltoztatta a felfogást és a játékrendszert is. Természetesen a legutóbbi mérkőzéseit fogjuk elemezni és levonni belőle a következtetéseket, de erőt ad, hogy egyszer már legyőztük őket. Az Európa Liga 8-ad döntőinek további párosításai: Union Berlin, Union Saint-Gilloise, Sporting Arsenal, AS Roma Real Sociedad, Sevilla Fenerbahce, Juventus SC Freiburg, Manchester United Real Betis és Shakhtar Donetsk Feyenoord. És most visszatérve a hazai futballhoz, 14%-kal nőttek tavaly a bérek a magyar labdarúgó bajnokságban. 93 millió euróra emelkedett az összesített bérköltség az NB1-ben. Ezzel a magyar bajnokság a 18. helyre lépett a legtöbbet költő európai labdarúgó divíziók listáján. Habár a hazai bajnokságban a bevételeknek körülbelül csak egyharmada kerül a sportolókhoz, a játékosok havi átlagkeresete így is 3,8 millió forint körül mozog. Szabados Gábor szerint az átlagkereset értékét óvatosan kell kezelni, mert a bajnokságon belül óriási különbségek vannak a csapatok pénzügyi erőviszonyai között. Mauer Kristóf interjúja.
Az Európai Labdarúgó Szövetség nemrég kiadott pénzügyi jelentéséből az derült ki, hogy a magyar első osztályú futballcsapatok 93 millió eurót költöttek bérekre az idei szezonban. Ugye ez elsőre egy óriási számnak hangzik, hol áll ezzel az NB1 európai viszonylatban?
Egyre jobban megközelíti az európai középmezőnyt a magyar NB1, és egyre magasabb helyet foglal el a listán. Most már az első 20-ban van az NB1 az európai országok közül ezzel a fizetési átlaggal.
Mit mondhatunk el a bérek változásáról? Azért alapvetően megfigyelhető egy trend, hogy évről évre egyre több pénz van a sportokban, főleg a futballban. Mennyivel emelkedtek pontosan ebben az évben a bérek?
Az UEFA kimutatása szerint nagyjából 1 millió forinttal nőtt az átlag kereset a magyar csapatoknál. Nyilván ez egyrészt követi azt a trendet, hogy a fizetések folyamatosan nőnek, mert a bevételek is folyamatosan nőnek. Ez egy nemzetközi trend, és a magyar kluboknak is a bevételei, amelyek ugye elsősorban a televíziós bevételekből és a szerencsejáték bevételekből fakadnak, ezek is általában nőnek, ahogy megyünk előre az időben. De természetesen amiatt is lehetséges ez, mert az újonnan igazolt játékosok magasabb fizetéssel érkeznek eleve, tehát ez is felfele húzhatja a béreket, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a Ferencváros az elmúlt években nagyon komoly nemzetközi szereplést tudhat a magáénak, ami nyilván komoly nemzetközi bevételekkel jár, tehát ezzel ők ugye kiemelkednek a magyar mezőnyből, egészen kiemelkedő fizetéseket tudnak adni a játékosaiknak, és természetesen ez is felfele húzza ezt az átlagot.
Régiónkban kicsit perspektívába téve ezt az összeget, Lengyelországban például 96, Ausztriában például 137 millió eurót fordítanak bérekre, azonban a magyar növekedés tekintve kijelenthető-e az, hogy nem sokára esetleg első helyen leszünk pénzügyileg ebben a régióban?
Ez természetesen elképzelhető, de nyilván nagyon függ minden attól, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben általában hogyan fog tudni növekedni a nemzetközi futballpiac, és természetesen attól, hogy lokálisan milyen változások történhetnek. Még egyszer mondom, a magyar kluboknál például a fizetéseket nagyon erősen befolyásolja az, hogy a klubok többsége az a bevételeit elsősorban a központi MLS-en keresztül érkező bevételekből szerzi, tehát a televíziós jövedelmekből és a szerencsejáték jövedelmekből. Nyilván, ha ebben például valamilyen változás történne, akkor az nyilván kihatna a magyar NB1-es fizetésekre is.
Milyen befolyása lenne esetleg, hogyha magasabb számban látogatnák a mérkőzéseket? Mennyire befolyásolná ezt a növekedést?
Jelenleg a jegybevétel az nagyon kicsi részét teszi ki a klubok bevételeinek, tehát egy néhány száz fős növekedés például az átlag nézőszámokban nem nagyon befolyásolná ezeket az összegeket, mint ahogy úgy általában a bevételeket sem. Egy jelentősebb növekedés lenne, tehát akár több ezer fővel is megnövekedne az átlag nézőszám, az már azért komolyan észrevehető lenne a klubok büdzséjében is. Egyrészt a jegybevételek növekedésében, másrészt nyilván ez együtt járna például szponzori bevételek vagy más hasonló bevételek növekedésével is, tehát ez azért már észrevehető lenne a klubok bevételében, és akkor nyilván azokban az összegekben is, amit a játékosokra költem.
Hogyha ezt a 93 millió eurót átszámoljuk forint összegre, az 36 milliárdot fog kiadni. tudni, és miután 12 darab csapat játszik jelenleg az NB1-ben, átlagosan ez 3 milliárd forintot jelent csapatonként. Nehéz azonban elképzelni, hogy egy olyan csapat, mint például a Ferencváros, akik évről évre Európában harcolnak a jobbnál jobb pozíciókért, hasonló fizetést adjon, mint például egy kieső jelölt csapat, akár a Vasas. Mekkora eltérés van divízión belül, vannak erre esetleg becslések, amelyek ezt meg tudják határozni?
Nagyon nagy különbségek vannak a magyar NB1-en belül. A Ferencváros az kiemelkedik minden tekintetben az NB1-ből, egyértelműen ott vannak a legmagasabb fizetések. Ott ennek a 3,8 milliós átlagnak a többszöröse is előfordulhat több játékos esetében is, tehát egészen nagy különbség a mezőny többi részéhez képest. Még nyilvánvalóan vannak olyan csapatok, ahol egyetlen egy játékos sem éri el ezt a 3,8 milliót. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az átlagot, hogy a legtöbb futballista ennyit keres, vagy főleg nem minden futballista ennyit keres, még csak azt sem mondhatjuk, hogy az átlagos futballista ennyit keres. Vannak nagyon sokan, és a többség ilyen, aki ez alatt van, és vannak nagyon kevesen, akik bőven-bőven e fölött az átlag fölött vannak, tehát nagyon nagy a szórása ezeknek a jövedelmeknek. Nyilván ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a pályán is ennek mindig látszódnia kell. A hétvégén például ugye a Ferencváros döntetlen játszott otthon a Kecskeméttel, miközben a Kecskemét valószínűleg a legkisebb átlag fizetéssel rendelkezik, ott szinte biztos, hogy egyetlen egy játékos sem éri el ezt az átlagot. A Ferencvárosnál meg valószínűleg minden egyes futballista az átlag felett van.
Melyik csapatok engedhetik meg még maguknak a Ferencvároson kívül ezeket a magas béreket?
Jelenleg a Fehérvár és a Puskás Akadémia az, amelyiknek a költségvetése szintén kiemelkedik a többi csapat közül, messze nem annyira, mint a Ferencvárosé. Közelebb vannak azért a többi csapathoz, mint a Ferencvároshoz, de azért a többi csapattól is már eltávolodott ez a két egyesület. Ez látszik is egyébként az átigazolás politikájukon, tehát hogy tudnak játékosokat élő szerződésből kivásárolni és komoly összegekkel szerződtetni. Általában ez ugye az eredményeken is meg szokott látszódni. Éppen most ugye egy olyan szezont élünk, hogy a Fehérvár ennek ellenére kifejezetten rosszul szerepel a bajnokságban, de ez megint csak a futballnak a különlegessége, hogy nem mindent a pénz dönt el, de még egyszer mondom, ez a két csapat, tehát a Fehérvár és a Puskás Akadémia az, amelyik még szintén kiemelkedő fizetést tud biztosítani a labdarúgóinak.
Nagyjából tudunk-e számot tenni arra, hogy a bajnokság bevételeinek pontosan hány százalékát teszi ki a sportolók fizetése?
Nyilván ezt nem könnyű megmondani. Az UEFA-nak egyébként a saját számítása alapján nagyjából egy harmada a bevételeknek megy a labdarúgók fizetésére. Ez lehet, hogy most így hirtelen soknak tűnik, de ez egy kifejezetten kicsi szám, tehát nagyjából azért mindig a bevételeknek a felét el szokta érni a játékosok fizetése, és ez a legtöbb bajnokságban így is van. Tehát az, hogy ilyen alacsonyan tudja tartani a magyar NB1 ezt a szintet, az kifejezetten egy európai szinten is kirívó adatnak mondható. Nyilván ebben benne van az is, hogy azok a bevételek, amelyek a magyar futballba érkeznek, azok alkalmasak arra, hogy akár visszaforgassák őket más fejlesztésekbe, akár arra, hogy a tulajdonosok a saját maguk használják fel.
Próbáljuk meg még magyar sportviszonylatba perspektívába tenni ezeket a fizetéseket, tehát például mekkora az eltérés egy futballista, illetve egy valamelyik másik csapatsport játékosa között, legyen itt például vízilabdáról, kézilabdáról szó.
Nagyon nagy különbségek vannak, tehát a labdarúgást igazából gazdasági szempontból semmilyen más sportággal nem lehet összehasonlítani. Én azt szoktam mondani, hogy a gazdasági szempontból két nagy csoportra lehet osztani a sportágakat. Az egyik csoportban van a labdarúgás, a másikban meg az összes többi. Óriási a különbség, még Magyarországon is óriási a különbség a kettő között. Jelenleg a többi csapatsportágban, tehát kézilabdában, kosárlabdában, vízilabdában egy-két olyan játékos van, aki mondjuk ezt az átlag fizetést, amit itt az UEFA számításai alapján kimutattak, tehát ezt a 3,8 millió forintot, ezt meg tudja haladni, de tényleg csak kevesen, míg a többség az jóval-jóval futballisták átlaga alatt van. Egész egyszerűen azért van, mert jóval kisebbek a bevételei ezeknek a csapatoknak. Hát itt azt kell elképzelni, hogy például mondjuk a Ferencvárosnak az éves bevételét, azt mondjuk sem a veszprémi kézilabda csapat, sem a győri női kézilabda csapat nem éri el, miközben ugye ez a két csapat a Bajnokok Ligájában rendszeresen a Final Four-ban szerepel, a Győr az ugye többször meg is nyerte, tehát mondható, hogy a világ legjobb csapatai közé tartoznak, egész egyszerűen a sportágak közötti erőviszonyok.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, és ennyi fért a mai Sportértékbe, én köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten, hétfőn a 17 órai hírek után már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok, viszont hallásra, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.